Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 156. dicséretet énekeljük. Úr Isten, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette szent helyre feljöttünk. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget e szent helyre feljöttünk. Uram, a könyörgőnek illesd meg szívét és száját, ó, téged tisztelőnek áld és szenteld meg munkáját. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Budaházi László Attila testvérünktől, aki 64 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. A mai istentisztelet után gyermekmunkás testvéreink számára megbeszélés és ima közösség lesz a gyülekezeti teremben. Kérjük, hogy lehetőleg az istentisztelet végén rögtön menjenek föl a megbeszélésre a gyülekezeti terembe. December 6-án, advent második vasárnapján, délután 3 órakor tartjuk szokásos adventi családi alkalmunkat, melyre a gyermekeket családjukkal együtt szeretettel várjuk. A hittanos gyermekek külön meghívást kapnak a hittanórán erre. Egy nagyon nagy szegénységben élő családnak szüksége lenne ágyakra. A legjobb lenne emeletes ágy, mert sok gyermekük van és kicsi a lakás, vagy legalább rendes ágybetétekre. Aki tudna ebben segíteni, azt kérjük, hogy jelezze a lelkészi hivatalba. Most folytassuk Isten tiszteletünket a 23. Zsoltár éneklésével. A 23. Zsoltár mind a 3 versét énekeljük, az Úr én nékem őriző pásztorom.
Semmiben meg nem fogyatkozom. szép mezőn engemet éltet, és szép kihes folyó vízre legeltet. Lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezérel engem igaz ösvényében.
Hallgassák meg a testvérek a Zsoltárok könyve 127. és 128. fejezetét. Emberi a munka, Istené az áldás, az istenfélők házán áldás van. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméj gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségével van szóváltása a kapuban. Boldog mindenki, aki az Urat féli és az ő útján jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak fülünkig jusson, hanem befogadjuk, gyümölcsöt teremjen bennünk. Ezért kérjük imádságban fennállva a mi Istenünket. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy egy hét rohanása és fáradtsága után most eljöhettünk ide, hogy ne csak a tagjaink pihenjék ki az elmúlt hetet, hanem a lelkünk is helyreálljon, a lelkünk is megújuljon, a benned való hitünkben megerősödjünk. Nagyon nagy szükségünk van erre, különben csak hajsza és rohanás lenne a hétköznapunk. Köszönjük, hogy te tanítasz bölcsen élni, rád figyelni, hálás szívvel fogadni az életet, a te ajándékodat. Köszönjük, hogy tanítasz türelemre, tanítasz másokra való odafigyelésre, tanítasz igazság szeretetre, bátorságra. Kérünk téged, szent lelked legyen ezen az istentisztelten is velünk. Köszönjük, hogy te Krisztusban megváltottál minket. Köszönjük, hogy most is meg akarsz tisztítani szent lelked által. Kérünk téged, segíts mindnyájunkat igéd üzenetének megértésében. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására, a 371. dicséret első 4 versét énekelve, Jézus Krisztus egy mesterünk. Thank you.
Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos édvességünk.
Az igehirdetés alapjaként a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből, a 4. versből olvasom az igét. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Foglaljuk el helyünket. Elérkeztünk 450 éves hitvallásunk, a második helvét hitvallás utolsó előtti fejezetéhez. Ez a fejezet a nőtlenségről, házasságról, családi életről szól, és azt kell mondjam, hogy ez is egy olyan dolog, olyan terület, amelyik a reformáció népének és benne református egyházunknak sajátossága. Ezt is el szokták ismerni a még reformálatlan egyházakban levő emberek, hogy milyen szép is, hogy nálunk például a lelkészek, papok családos emberek. A reformáció nagy felismerése volt, hogy az Isten terve és az akarata a házasság és a család. A reformáció nagy felfedezése volt, hogy a nőtlenség, a szüzesség az nem valami erény, az is egy életforma, az Isten alapvetőnek, általánosnak a házasságot teremtette az ember számára, kivételesen ad embereknek olyan ajándékot is, hogy egyedül szolgálják család nélkül őt, de a rend az, hogy keressük az Isten tervét, a házasság létesítését, a családot, mert Isten ezt adta számunkra. Egyébként a katolikus egyháznak nagy tehertétele volt az évszázadok folyamán, hogy a reformációban döntött amellett, hogy ő igenis a papok nőtlenségét választja. Meg kell mondjam, olvastam a forrásokból, utána a középkorban végig vitatott kérdés volt. Végig a püspökök, pápák rendeleteket adtak ki, melyben előírták, hogy a papok csak nőtlenek lehetnek. Miért? Azért, mert nagy részük családos volt a középkorban. Amikor a reformáció állást foglalt amellett, hogy ugyanolyan értéke van egy családos lelkész szolgálatának, semmivel sem több vagy különb a nőtlen papnak a szolgálata, ezután foglalt állást végleg a katolikus egyház amellett, hogy ő pedig nőtlen papokkal akarja elintézni a gyülekezetnek az irányítását, az egyháznak az irányítását, és ez sajnos nagyon-nagyon sok gondot és tehertételt okozott katolikus testvéreinknek. Mivel olyan emberek irányították azt az egyházat évszázadokig, akiknek semmi közük szinte nem volt a normális élethez. Ezért a gondolkodásuk is egészen más volt, És ez nagyon sokban vitte félre a katolikus egyház egészét. A reformáció gyümölcse természetesen érik erre a korra, és a katolikus egyházban is most már hangsúlyozzák a család szépségét, felelősségét, és hivatásnak tartják a családot, és a Bibliához visszakanyarodva most már nem nagyon hangsúlyozzák azt, hogy a szüzesség és a nőtlenség erényeket hordozna magában. Hát ha a Bibliát megnézzük, akkor ez egyértelműen így van. Ezért olvastam fel most az igét, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Miről beszél nekünk ez az ige? Először is azt kell, hogy mondjam, hogy az Isten nagy tervében a házasságnak, a családnak és mindennek, ami ezzel együtt jár, központi helye van. Azt kell mondjam, hogy a házasság, a férfi-nő kapcsolata, a család, az egy nagyon összetett dolog. Nem lehet azt mondani, hogy ennek csupán a faj fenntartása célja, és azért találta ki a mindenható Isten, és adta nekünk. Nem, ő olyan bölcs volt, hogy noha valóban ez szolgálja az emberi fajnak a fennmaradását, de ő a házasságot, a családot, a férfi és a nő kapcsolatát nagyon-nagyon összetett módon, körültekintően úgy rendezte el, hogy abba belesűrítsen szinte mindent, amire szükség van ebben az életben, és éppen ezért ennek központi és nélkülözhetetlen helye, szerepe van ezen a világon. Először is szoktam mondani a házassági felkészítéseken, hogy az Isten, mint Szent Háromság, mint Atya, mint tervező, nem csak mérnök volt, hanem művész is. Erről szólnak a színek, az ízek, az illatok, de természetesen erről szól a házasság, ahogyan eltervezte, hogy az emberi faj szaporodjon, fennmaradjon, mert ebben költőnek bizonyult a mindenható Isten. Hogy ezt a férfi és a nő kapcsolatában, a szerelemben találta ki, és ez tulajdonképpen a tervének a sarkalatos pontjává, középpontjává tette. Sokszor hangsúlyoztam már, de ismét elmondom, amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor a teremtés koronájának nem a férfit teremtette, mert nem a férfit teremtette utoljára, de még csak nem is az asszonyt, hanem a teremtés történetét az a mondat zárja le, hogy azért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Vagyis a teremtés lezárása, koronája, kiteljesedése a házasság. Az első fejezetben, ez a második fejezet vége, az első fejezetben, amikor csak úgy nagy vonalakba írja le a teremtést, az Isten és az ember teremtését is csak csirájában, akkor is azt olvassuk, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára, megteremtette azért Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára, férfivá és nővé teremtette őket. Valahol Egy nagyon lényeges és központi terve van Istennek a családdal, a házassággal, a férfi-nő viszonyával. Nem csak költőiség, hanem nagy ösztönző erő. Az, hogy egy férfi megszerezze azt, akit nagyon szeret, az nagyon sok mindenre indítja, ösztönzi őt, netán még arra is, hogy változtasson az életén, meg hogy megtartsa, meg hogy családja legyen, és a családjának megadjon mindent. Ez egy férfi életében nagy-nagy hajtóerő, nem is beszélve a nőkről. Egy nőnek, hogyha gyermeke van, akkor biztos, hogy van élet célja, és van miért munkálkodnia, és nagyon furcsa és rendellenes dolog, hogyha egy anya nem törődik a gyermekével. Bele van építve az emberbe, hogy a házasság, a család hatalmas hajtóerő, ösztönző erő ebben az életben. Aztán, ezt már érintettem is, hogy nevel és formál minket. A férfit is neveli és formálja a család. Azt is szoktam mondani, hogy a hölgyekbe bele van építve, hogy meg akarják változtatni a környezetüket, és különösen a környezetükben levő embereket. Ez nem véletlenül van beléjük építve, beléjük programozva, hiszen ez a feladatuk a kis csecsemővel, hogy őt neveljék, és teljesen a saját képükre formálják, amennyiben ők pedig az Isten képei. Tehát az anya formálni akarja a környezetét, természetesen az apát is. Szoktam mondani a házasságra felkészítésben, hogy ez nem olyan egyszerű. Ez közvetlenül nem fog menni, de ne búsuljon a mennyasszony, mert a férfinek a formálásához a legjobb eszköz maga a házasság. Utána persze hozzáteszem, hogy de ebben a nő is ugyanúgy formálódik, és ez kölcsönös. Nagy nevelő eszköz, hogy maga a férfi és a nő közössége, a nemi együttlét, az is egy csodálatos nevelő eszköz és formáló eszköz, mert a férfinek harcolni kell azért, hogy megkapja a nőt, és ebben aztán nagyon kell formálódnia, hogy oda tudjon figyelni a feleségére, hogy figyeljen arra, hogy ne legyen túl terhelve, és így tovább. És végül is éppen ezért maga a nemi közösség sem csupán a fajfenntartásra szolgál, hanem óriási jelentősége van az emberek nevelésében, formálásában, mert a férfit és a nőt például megtanítja egymásra odafigyelni. Mert a közösségük csak akkor jön létre úgy, hogy mind a kettőt boldogítsa, hogyha ez megvalósul, hogy szeretetben oda tudnak figyelni egymásra, hogy mi a jó a másiknak, mire van szüksége, és így tovább. Tehát a házasság, családi élet, nemi közösség, ez mind-mind egy csodálatos, összetett dolga, terve Istennek a sarkalatos pontja, hogy minket megtanítson mindenre, és tudjon nevelni, és közben egy jövendő nemzedéket is föl tudjon nevelni, úgy, hogy megkapja mindazt, amire szüksége van. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Ha a középkorban talán azért nem kapta meg a becsületét a házasság, mert többre becsülték a nőtlenséget meg a szüzességet, ez baj volt. De a mai életben sokkal nagyobb baj, hogy a mai életben a házasság és a családi élet nem kapja meg a becsületét és a tisztességét, még annyit sem, mint a középkorban. A férfiak nagyon nehezen mennek bele abba, hogy családot alapítsanak. És már nagyon sok nő is van, aki úgy képzeli az életét, talán kénytelen, kelletlen, hogy család nélkül. És ez az egész világ, Európa is azzal küszködik, és azért kérdés, hogy fogadja a migránsokat, vagy ne, mert hogy nagyon kevés a gyermek. Nagyon nagy probléma ez, hogy a házas életet, a családi életet nem becsüljük. És itt nagyon fontos az, hogy valóban házas élet legyen, ahol a férj és a feleség tudják, hogy mostantól felelősek egymásért, és egy új családot alkotnak, és a jövendő gyermekeket is várják, és azokért is felelősek. Ezt nem pótolja az összeállás, együttélés, mert ott mindig kisebb a felelősség. Ott mindig benne van az emberekben az, hogy menekülési útvonalat készítek magamnak, még nem biztos, hogy kellene családot alapítani, még csak jó lenne számítani a szüleinkre, csak jó lenne ott élnünk, hogy ők gondoskodjanak rólunk valamennyire, és így tovább. Nem jó ez így. A Biblia szava egyértelmű, legyen megbecsült a házas élet minden ember előtt. És a házas élet legyen tiszta. Nem csak, hogy Isten tervében központi helye van a házasságnak, hanem egy második gondolat, hogy tulajdonképpen ebben a világban minden és mindenki ebbe az irányba kell, hogy nézzen. Ez kell, hogy szeme előtt tartsa. Tehát, ahogy mondtam, vannak kivételek, vannak, akik nem kapnak társat az életre, de Isten komoly feladatot bíz rájuk is. És ez a feladat sokszor éppen ugyanúgy a családnak a segítése. Régebben, ugye a apácák, meg régebben a tanítónők is voltak így, hogy nem alapítottak családot, de egész életüket családok segítésére, gondozására tették föl. Szó nincs arról, hogy akinek nincs családja, az szabadon él, és nem felelős senkiért, és ez milyen jó dolog. Nem. Akinek nincs családja, akinek nincs gyermeke, az is felelős a körülötte élő családokért. Arra is rá van bízva, hogy odafigyeljen, hogy mit miért tesz, és hogy elsősorban a családoknak az életét segítse. De nem csak mindenki, hanem minden ebbe az irányba kell, hogy álljon a Biblia szerint. Gondoljunk csak a művészetre. Hogy lehet művészetnek nevezni az olyan dolgot, amiből a gyermekeink nem tanulnak rendes életet élni, nem erősíti a házasságot, a családi életet? Az nem művészet, az kártékony. A filmeknek, a televíziónak, rádiónak is mindnek a családi élet erősítését kellene segítenie. Ha keresztény országban élnénk, ebből is látszik, hogy ez nem így van, hiába mondjuk azt, hogy keresztény országban élünk. De ebbe az irányba kell mindannyiunknak munkálkodni. A gazdasági életnek is ugyanúgy. A családokat kellene segítenie. A munkahelyek nem lenne, hogy szabad, hogy kizsigereljék az embereket. Az apákat sem, és az anyákat meg főleg nem. És minden családfőnek azon kellene gondolkoznia, hogy az egész idejében, amikor tevékenykedik, mi hogyan hat, melyik tevékenysége hogyan hat a családi életére, feleségére, gyermekeire. Ez nem olyan egyszerű dolog, nehéz dolognak tűnik, de megéri, hogyha így fordítjuk a gondolkodásunkat, és így élünk ebben a világban. Azt lehet mondani, ha a családok jól működnek, akkor az egy jó társadalom, egy boldog ország, és ezért tulajdonképpen mindenkinek, minden egyénnek és az egész társadalomnak erre kellene figyelnie, hogy a család erős legyen. Hát ez az Isten terve, és ha ez jól működik, akkor minden embert meg is nevel, meg is tanít mindenre, amire kell, és ez egy boldog társadalom, kiegyensúlyozott társadalom lesz, ahol a családok erősek. És egy harmadik gondolat, hogy ha más célok lebegnek a szemünk előtt, az mindig a kísértő műve. Ha mi azt gondoljuk, hogy akkor leszünk boldogok, ha nem kell magunkat fárasztani ilyen dolgokkal, nyűgökkel, gyermeknevelés, férjhez alkalmazkodás, kiszolgálása, feleséghez alkalmazkodás, akkor lennénk boldogok. Ez mind-mind az ördög műve, ez a gondolat. Az Isten világ tervének a középpontjában van a család. Ezen keresztül akar minket formálni, megtanítani, és minden jót nekünk adni. Miféle boldogságot keresünk mi család nélkül? Olyan furcsa dolog maga ez a szó, hogy szexualitás, nemiség, mert ilyen tulajdonképpen nincs is önmagában. Ez csak a férfi-nő kapcsolatában, a házasságban létezik. Ez nem szabad hajszolni, keresni, ezzel egyáltalán foglalkozni, mert nem kapjuk meg, amit keresünk. Egyedül a férjünkkel, feleségünkkel való kapcsolatban, odaadásban van ennek helye, és ott kiválóan betölti a szerepét. A többi, ami mellette van, ilyen képek, filmek nézegetése, ilyen gondolatok hajszolása, ugye férfiak részéről, ilyen meg olyan melegség, meg szeretet hajszolása hölgyek részéről, az mind-mind csalfa, ábrántként és álom. Az Istennek nem ez a terve. Az Isten terve a házasság, a férjünkkel, feleségünkkel való együttes élet, aminek része mindez. Ne vezessen félre minket a sátán, hogy ábrántképeket dédelgessünk magunkban, a valóságot kell felfognunk, megismernünk, a mellettünk levőt, annak a szükségeit, annak a lényét kell segítenünk, megszoknunk, elfogadnunk, emelnünk, odafigyelnünk rá. Ez a keresztény életnek a legfontosabb része. Tehát az Istennel való kapcsolatunk is tulajdonképpen ebben bontakozik ki ezen a földön, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket, ezeket az ábrándozásainkat, ezeket a kifelé kacsingatásainkat, és megtanít odafigyelni a párunkra, odafigyelni a családunkra, annak az érdekeit szemünk előtt tartani, és más családokat is segíteni, akinek még erre is van ereje és gondja. Adja Isten, hogy mindez tudatos legyen az életünkben. A kereszténység tulajdonképpen ennyit jelent. A középkorban, amikor a Bibliát nem ismerték, ösztönszerűen élték ezeket a dolgokat és a családi életet, és abban sok tisztátalanság volt. És a mohamedán testvéreink is ösztönszerűen élik ezt a dolgot, és nagyon jó, hogy erős náluk a családi kötelék, de abban is sok tisztátalan dolog van. Egyedül a Biblia, és nem a Korán, hanem a Biblia segít nekünk látni ezeket tudatosan, megérteni, hogy Jézus Krisztusban eljött az Isten, hogy minden családot hívogasson, megszenteljen, a családi életünket helyreállítsa, megváltsa. Ő nem élt családi életet, de mindennél jobban segítette az összes családot. Adja Isten, hogy megértsük, hogy Jézus Krisztusra van szükségünk, az ő megváltó szeretetére, hogy helytálljunk a hétköznapokban. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett 371. dicséret további verseit, az 5. verstől végig: bölcsességre megtanítson, hogy ördög meg ne csalhasson, kísértések ellen bátorítson.
Bölcsességre megtanítson, hogy ördög meg ne csalhasson, kísértések ellen bátorítson.
Jöjjetek, imádkozzunk ismét fennállva. Mennyei édesatyánk, köszönjük csodálatos tervedet az életünkkel, köszönjük, hogy a leghétköznapibb részletek is ezt a gyönyörű tervet szolgálják. Mi annyira meg tudtuk szokni a családot, azt, hogy férj van és feleség és gyermekek, hogy nekünk már talán egy megunt dolog és nem jelent sokat. Segíts, Uram, felfedezni újra meg újra a te ajándékodat, a te terveidet, amelyik a hétköznapokban rejlik. És köszönjük, hogy eljöttél megváltani minket hiába való gondolatainkból, amire a kísértő ösztönöz minket, hogy hajszoljuk a magunk jólétét, magunk boldogulását, és nem vesszük észre, hogy te a te terveddel pontosan ezt szolgálod. És ha beleilleszkedünk, beleállunk, ha fölvállaljuk a családunkat, a körülöttünk élőket, akkor teljesedik ki a legjobban az életünk. Köszönjük, hogy te nevelni akarsz minket szent lelkeddel, megtisztítasz bűneinktől, fölragyogtatod a te kegyelmedet előttünk, segítesz meglátni terveidnek a szépségét, tanítasz türelemre, békességre, szeretetre. Tanítasz alkalmazkodni, tanítasz megbecsülni a másiknak az értékeit. Kérünk téged, hogy ne álljunk ellen a te szent lelked tanító munkájának a hétköznapokban. Kérünk, könyörülj, vigasztalj és bátoríts minket minden nyomorúságban, nehézségben, veszteségben. Kérünk a gyászolókért, kérünk azokért, akiknek nincs munkájuk, kérünk azokért, akiket a rengeteg feladat szinte agyonnyom. Kérünk, hogy a te szent lelked bátorítson és erősítsen, újítson meg mindnyájunkat. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják, azoknak szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most népünk közösségét is imádságos szívvel hordozva énekeljük a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Befejezésül énekeljük a 215. dicséretünket, mind a 6 versével, eltévedtem, mint jó, a bűnösök útjára.